Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Varga Judit, a miniszterelnökség Európai Uniós kapcsolatokért felelős államtitkára. Beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, de az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Ezért csokolom, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszönöm szépen.
Miről fog szólni az európai parlamenti kampány?
Ebben az választási kampányban van először egy valóban európai kérdése, témája az európai parlamenti választásoknak, az, hogy a bevándorlás párti vagy a bevándorlást ellenző erők fognak-e fölénybe kerekedni. Erről kell most minden európai választópolgárnak döntenie. Ugye egyértelműen a felmérések is bizonyítják, hogy az állampolgárokat a biztonság és a migrációval összefüggő biztonság kérdése foglalkoztatja elsősorban. Tehát ez a mindenek felett álló valódi kérdés a választásokon.
Úgy látják, hogy minden politikai család, minden politikai ereje otthon erre a témára áll rá, és egy igen, meg egy nem kampányt fogalmaz meg ezzel kapcsolatban, vagy ennél bonyolultabb a kép?
Nyilván a választók akaratát politikai pártok csatornázzák be, és mindenkinek meg lesz a maga szakpolitikai témája majd a kampányban, de amikor a választók majd oda mennek az urnákhoz, és valójában eldöntik, hogy az elmúlt időszak valós tapasztalat alapján mi az igazán fontos számukra, és ezt ezzel a fontos kérdéssel, a migrációval kapcsolatban az egyes politikai formációk milyen válaszokat, üzeneteket fogalmaznak meg, akkor biztos, hogy ez a kérdés fogja őket foglalkoztatni elsősorban.
Erre fog ráállni a Fidesz-szel rokon politikai erők kampánycsapata is?
Ezt lehet látni már a mostani előzményekből is, hogyha megnézzük, hogy az Európai Parlamentben is milyen témák merülnek fel, ugye kezd jobban kijönni a szög a zsákból. Ugye az elmúlt héten is az Európai Parlament nyíltan olyan intézkedéseket fogadott el, amelyek mindenképpen a migráció ellenző államokra próbál nyomást gyakorolni. Ugye itt látjuk azt, hogy egy olyan egyszerű képlet kezd kibontakozni, hogyha egy országban a bevándorlást pártoló parlamenti vagy politikai döntési többség van, akkor ott működik a jogállam, ahol pedig bevándorlást ellenző fősodorban ott nem működik a jogállam, és így próbálnak mind pénzügyi eszközökkel, mind különböző jogállamisági mechanizmusokkal nyomást gyakorolni ezekre a kormányokra.
A jogállamisági problémák vajon érdeklik a választókat annyira, mint a bevándorlás léte vagy nem léte az adott pillanatban?
Hát ugye ez itt a választókat könnyen meg lehet vezetni, mert könnyen rá bélyegzik, rásütik egy országra, egy kormányra, hogy nincs ott jogállam. Ezek ilyen megfoghatatlan fogalmak, de pontosan elég ahhoz, hogy politikai nyomás alá helyezik ezt az adott országot és kormányt, és folyamatosan ezen hamis vádak alól kell magát tisztázni, amit látszik Magyarországon is, hogy teszik a tanácsban. Ugye elindított az Európai Parlament szeptember 12-én. Azóta, amikor a tényeket letesszük az asztal, arra, akkor érdekes módon nem nagyon tudnak mit kezdeni, nincs kérdés a egyes jogszabályokkal, kifogásolt jogszabályokkal kapcsolatban, viszont az Európai Parlament nem elégedett ezzel a haladási tempóval, a zöldek már most megint ugye napirendre kérték a magyar helyzetet, hogy állítólag olyan nagy problémák vannak velünk.
Egy nemzeti kormánynak az európai szintű nyomás alá helyezés az jó vagy nem jó? Mert úgy tűnik, hogy a magyar kormánynak kifejezetten jól jön, ha csak a választási eredményeket nézzük, háromszor csinált kétharmadot, és már az elejétől fogva volt egy nagy nyomás.
Én úgy érzem, hogy ez nem lehet hozzáállás, amikor politikai nyomásgyakorlásról beszélünk, hogy mi jó vagy mi nem jó. Szerintem az egész Európai Uniós közösség nem tesz ez jó hatást, hiszen elindult egyfajta gyanakvás a tagállamok között. Ugye sorra górcső alá próbálnak venni tagállamokat, amelyek kicsit a mainstream, azaz a fősodratú politikától eltérő álláspontot fogalmaznak meg. Itt látszik, hogy a Lengyelország ellen is már egy jó egy évvel indult az eljárás. Magyarország ellen is elindították, de ugyanúgy más országok is az Európai Parlament látókörébe kerültek. Tehát szerintem ez megosztja a közösséget, és pontosan nem a sikerre fogja vezetni ezt az európai uniós közösséget, nemzetek közösségét, hanem akár a szétveréséhez is vezet, hogyha különböző mechanizmusokat találunk fel arra, hogy hogyan mutogassanak a tagállamok egymásra, ahelyett, hogy mondjuk a kihívásokkal foglalkoznának. Tehát itt ugye el kellene fogadni egy előttünk álló 7 éves pénzügyi kerettervet, egy újabb költségvetést. Itt van egy folyamatos migrációs nyomás Európa határain, és számtalan olyan fontos jogszabályi és politikai kihívás, amellyel ezen nyomásgyakorlás helyett inkább foglalkoznia kellene az európai vezetésnek.
Milyen természetű ez a nyomás? Arra gondolok, hogyha úgy alakul a választás, mint ahogy azt a nyomás alatt álló országok szeretnék, akkor ez egy csapásra meg fog szűnni, vagy ez ilyen tovább gyűrűző hatás, mert hogy elfogadott parlamenti állásfoglalások, meg folyamatok indultak be korábban?
Igen, itt ugye a váltásnál ez egy érdekes kérdés, hogy a már korábbi parlament által elfogadott álláspontokat hogyan folytatja majd egy új parlament. Én ezt magam láttam 2014-ben, amikor ott dolgoztam, és ugye akkor is volt egy ciklusváltás két törvényhozási időszak között, és adott esetben az is előfordulhat, hogy bizonyos jogszabályokért felelős képviselők nem lesznek tagjai az újabb parlamentnek. Ebben az esetben ugye újra kiosztják a dossziét, és már az is előfordult, hogy újra szavaztattak bizonyos álláspontokat. Tehát bármi előfordulhat, ezért is nagyon fontos, hogy ez a kimenő európai parlament, amely megérette a lecserélésre vagy a vérfrissítésre, ez már olyan döntéseket ne akarjon bebetonozni, amelyek hosszú távon határozzák meg az európai polgároknak a jövőjét.
De képes bebetonozni? Tehát ha vannak a döntéseknek olyan típusai, amelyeket muszáj továbbvinni, és vannak olyanok, amelyeket nem muszáj továbbvinni? El lehet engedni korábbi döntéseket?
El lehet engedni addig, amíg ugye nincs meg a végleges megállapodás. Itt együttdöntési eljárásokról van szó. Ugye ez mostani a lisszaboni szerződés óta úgynevezett rendes jogalkotási eljárás, amely azt jelenti, hogy az Európai Parlament és az Európai Unió tanácsa közösen hozzák meg ezeket a végleges rendeleteket vagy irányelveket. Ugye most a szóban forgó például a kondicionalitás rendelet, amely az Európai Uniós támogatási pénzek felfüggesztését is eredményezhetné, hogyha jogállamisági problémát érzékelnek. Ez egy rendeleti szintű jogszabály, úgyhogy ebben még az Európai Tanácsnak, tehát a többi tagállamnak is várunk az álláspontjára, és amikor az az álláspont is megvan, akkor a két intézmény közösen úgynevezett trilógus tárgyalások során fogja megállapítani a végleges jogszabályszövegét, tekintettel arra, hogy a tanácsban a költségvetési tárgyalások, amelynek egyébként mely csomagnak ez is része, még sokkal kezdetlegesebb szakaszban vannak. Ez választások előtt biztos, hogy nem kerül sor egy ilyen megállapodásra. Arról nem is beszélve, hogy a csomagelv alapján ugye több szektoriális jogszabály tartozik az úgynevezett többéves pénzügyi kerettervbe, és semmi sincs, ugye semmiről sincs addig megállapodás, ameddig még mindenről nincs megállapodás csomagelv alapján. Ezt a legmagasabb szintű politikai döntéshozó testület, az európai csúcs, az európai államfők, kormány és államfők fogják jóvá hagyni. Tehát itt nagyon hosszú történetről van szó. Az európai parlament döntése inkább egy jel arról, hogy milyen többségű európai parlament van most jelenleg Európában, és a bebetonozás pedig maga az iránynak a megszabását jelenti, de természetesen, hogyha egy reményeink szerint a mi migrációs politikánk szempontjából egy sokkal kedvezőbb összetételű parlament fog felállni júliusban, akkor ott ugye az új adosszéknek a következő felelőse, illetve a politikai többség is meg fog határozni, hogy ez az Európai Parlament milyen végső kompromisszumot fog jóváhagyni.
Hiszen mutatja azt, hogy az eddigi irány rossz volt, és egy másik irányt választok? Elméletileg mondhat ilyet egy következő parlament?
Ez nem biztos,
mert hogy egy nemzeti parlament simán mondhat ilyet.
Nem biztos, hogy egyébként ezt így szükséges ezt kimondani, hiszen ezek tárgyalások, folyamatos egyeztetések, és ugye van egy szövegjavaslata az Európai Parlamentnek, és lesz egy szövegjavaslata az Európai Tanácsnak, amit ugye általában amit az aktuális elnökség tart kézben. És még ne feledjük, hogy van az Európai Bizottságnak is egy kezdeti javaslata. Tehát azért hívják ezeket az egyeztetéseket trilógus tárgyalásnak, hiszen a három intézmény három szövegverziója ott van az asztalon, három hasábban, és a negyedik hasábban szokták megadni, hogy na, akkor ebből a három alapverzióból én ezt javasoljuk, hogy akkor legyen ez a kompromisszum szövege minden egyes paragrafus tekintetében. Hogy utána az egyes helyeken ez mennyiben változott meg a parlament eredeti mostani döntéséhez képest, azt nem kell így részletesen elmagyarázni a tárgyaló asztalnál, hogy ez most épp ellentmond vagy nem, hiszen ez egy folyamatos tárgyalási eljárás. Itt nincsenek ilyen pillanatok, hogy nem most akkor nektek ellentmondtunk vagy sem.
Választások közelettével ezeket a folyamatokat egy kormánynak siettetnie érdemes, vagy jegelnie érdemes, vagy attól függ, hogy milyen ügyről van szó?
Hát már sietetni nem nagyon kéne semmit. Az Európai Parlament akar nagyon sietni. Látszik, hogy ugye még három hónap van körülbelül a parlament működéséből, mert április végében ott eldobják a kalapácsot, és nincsenek bizottsági ülések, se plenáris ülés sem, hiszen főszabály szerint mindenki megy a kampányban részt venni. Úgyhogy ilyenkor már általában egy kapkodó üzemmódra kapcsolnak a főleg az európai parlamenti képviselők, illetve a bizottság, aki szeretné még a minél nagyobb örökséget hátrahagyni, hiszen minden ciklus elején minden bizottsági elnök is biztos egyfajta programmal kampányol, és próbálja azt a programot, amit meghirdetett az 5 éves ciklus elején, azt tisztességgel befejezni, és nyilván itt vannak csúszások, és emiatt van egyfajta kapkodás. Szerintem bölcs kormányok, országok már ebben a kapkodásban azért nem fognak végső döntéseket hozni, hiszen meg kell most már várni azt, hogy milyen lesz az újabb képviselete Európának, milyen új európai parlament fog felállni.
Az argentini jelentés és a 7-es cikkely folyamata az hol áll meg ön szerint, hogyha ez a menetrend a nem sürgetjük, de ők sürgetik, valósul meg?
Igen, indítanék onnan, hogy szeptemberben ugye átdobták a labdát az Európai Unió tanácsához, ahol a tagországok Európai Uniós miniszterei, államtitkárai foglalnak helyet. Tehát szeretném pontosítani itt a terminológiát, mert többször volt arról szó tévesen sajnos, hogy mintha ezt az Európai Tanács tárgyalná, tehát ez nem a kormány, állam és kormány fők szintje, hanem ez a egyik miniszteri formáció, az általános ügyek tanácsa. Itt háromszor szerepeltünk már napirenden, az osztrák elnökség idejében, de egyelőre technikai részleteket tisztáztunk. Nagy feladat volt az osztrák elnökségnek, hogy hogyan kezelje a Európai Parlament nyomulását, aki folyamatosan részt akart venni ezeken a tárgyalásokon, holott erre a szerződések nem adnak lehetőséget, ugye a jogi szolgálat is ezt nyíltan megmondta. Most a román elnökség, aki a elkövetkezendő szemeszterben a napirend tervezeteket ugye megfogalmazza, előre bocsátja. Egyelőre nem szerepelünk napirenden. Ez remélem szerint egy nagyon bölcs döntés, hiszen mindenki látja, hogy most már a kampányüzemmódra kapcsolt Európa, és ha csak azt nézzük meg, hogy Frans Timmermans első bizottsági alelnök, az európai szocialistáknak az úgynevezett csúcsjelöltje, spitzenkandidátja, és ő az, aki ebben a tanácsi formációban a bizottságot képviseli. És ő már nyíltan többször hitettett amellett, hogy ő Magyarországot, Lengyelországot meg fogja büntetni, vagy mindent elkövet azért, hogy a jogállamiság rendszer szerint veszélyét ránk bizonyítsa. Erősen felmerül az a kérdés, hogy vajon jó dolog-e jogállamiság működését, rendszer szerint veszélyeit elemeznünk egy olyan ember szereplésével, aki a szerződések űre szerepe helyett gyakorlatilag közvádlóvá lép elő egy politikai kampányban, egy politikai párt színeiben. Úgyhogy egyelőre nincsen napirendre véve a magyar ügy most a tervezet szerint, de érezhető a nyomás informálisan, hogy azok a tagállamok, akik már korábban is felléptek, és főleg itt Németország, Franciaország, Hollandia, a jogállamiság bajnoka is, akik erős migrációs politikánk miatt már folyamatosan egy nyomást helyeztek ránk más szakpolitikai területeken is, fogják kérni, hogy mikor vesznek már elő minket. Úgyhogy én csak annyit javasolnék a román elnökségnek, hogy nem feltétlenül nekik kell ezt javasolni, hanem hogyha egyértelmű többség van amellett, hogy folytassák a magyar ügyet, tehát egy tárgyalás meghallgatás szakaszba lépjen, akkor legyen is egyértelmű többség, ne egy-két országnak a nyomására vegyék ezt napirendre, hiszen mint elnökség, ebben nekik azért úgy szerepük van.
Romániának, mint soros elnökségnek érdemes ezt a napirendre menni, amely a legutóbbi meghallgatáson kaptak hideget, meleget a romániai korrupcióval kapcsolatban. Magyarán úgy érezhetik, hogy ők lesznek a következők, ha a folyamatot elengedik.
Nehéz egy elnökség helyzete minden körülmények között. Ugye nagyon nehéz úgy becsületes bókerként eljárni, hogy közben ugye a saját országának saját érdekeit is ugye érvényesítenie kell valamilyen módon, de ezt főszabály szerint ugye nem tekintheti elsődlegesnek a tanácsüléseken. Úgyhogy egyelőre szerintem az egy nagyon fontos tényező, hogy az európai kampány az beindult, és ilyen döntéseket hozni egy ilyen felfokozott turbulens időszakban nem érdemes, úgyhogy Romániának sem érdeke, hogy ebben neki egy karmesterként kelljen eljárnia.
Említette az előbb, hogy Frans Timmermansra már nem nagyon kellene rábízni a jogállamisági mechanizmusok vizsgálatát az Európai Unióban. Általában kell vizsgálni jogállamisági mechanizmusokat az európai közösségben? Vagy legyen ez mindenkinek a szuverenitási ügye, és hogyha az otthoniak ezt eltűrik, szeretik, akkor az úgy van jól?
Több éves, de már akár évtizedikig visszamenő kérdést feszeget ezzel, hiszen egyrészt van egy szerződéses keret, amihez az Európai Uniós tagországok csatlakoztak, amely a második cikke ugye kimondja, hogy mik az úgynevezett uniós értékek, amelyben a demokrácia, a kisebbségek védelme, a diszkriminációmentesség, mint jogállamisági kulcsértékek szerepelnek. És van egy úgynevezett kompetencia megosztási alaphelyzet is. Ugye az uniós tagállamok, amikor csatlakoznak, akkor saját szuverenitásuk egy részét átruházzák. Ez úgynevezett hatáskör átruházásnak az elve, amelyben azt mondják, hogy bizonyos területeken megengedem, hogy az Európai Unió döntsön, de bizonyos területekben nem kérem a beleszólását, és azt megtartom saját szuverén jogomnak. És a jogállamisági eljárással pont ez az egyik probléma, hogy olyan területeken is az Európai Uniós intézmények, szerződések, őrei, Timmermansok próbálnak jogállamiságot vizsgálni, amelynél a fogalomrendszer és az alkotmányos identitás elsődleges egy tagország számára, például, hogy hogyan határozza meg a saját tankönyveinek például a tartalmát. És hogyha ilyen uniós alapértékeket próbál olyan területeken számon kérni, amelyek köszönős viszonyban sincsenek ezzel a fogalomrendszerrel, hiszen nem alapértékekről beszélünk, hanem egy ország saját szuverén döntési jogosultságairól, akkor ott egy ilyen problémában fogunk ütközni, hogy fontosan túl akarnak a saját hatáskörükön lépni az uniós intézmények, és vizsgálódni ilyen területeken. Ez egyértelmű, minden Európai Uniós országnak az alaptörvénye tartalmazza már ezeket az értékeket, tehát ezt nem az Európai Unió találta ki. A magyar alkotmány mindezen kettes cikkelyben lévő értékeket az unió lététől függetlenül is alapelvként tisztáz, és ezt egy párizsi beszélgetésen mondtam, hogy ez számunkra olyan, mint a levegő és a víz, hogy természetes, hogy léteznek. Az, amikor ezekből az értékekből próbálnak az európai intézmények a nyomásgyakorlás miatt visszaélésszerűen politikai eszközöket gyártani, akkor indul el a bizalmatlanság a tagállamok között, hogy miért kérdőjelezik meg azt egy demokratikusan megválasztott Európában legnagyobb legitimációval rendelkező kormány esetében, hogy bármiféle jogállamisági probléma merülhetne fel. Mikor a demokrácia ugyanúgy az uniós értékek része. Ezt persze nem kérdik meg.
De van valamilyen exakt definíciója annak, hogy milyen a ténylegesen független, kormánytól független bíráskodás? Mert ez rendszeresen felmerül a Magyarországgal szembeni kritikákban. Azt szokták mondani, hogy az persze szép, hogy ez hogyan van papíron szabályozva, az lehet akár tökéletes is, de ennek ténylegesen, valójában, a működésében kell függetlennek lennie. Van erre valami exakt definíció, hogy mikor ilyen, és mikor nem ilyen?
Én definícióval nem találkoztam, ami már egy előremutatóbb hozzáállás ezeknél a kérdéseknél, hogyha egy úgynevezett valós peer review, bocsánat az angol szóért, de amikor párhuzamosan megvizsgálom mind a 28 tagállamban ugyanannak az intézménynek a működési elveit. Tehát egymás mellé teszem ugyanúgy a magyar igazságszolgáltatási rendszer szerkezete mellé, megvizsgálom a németet, megvizsgálom az osztrákot, a belgát, a hollandot. Ezt így kellene, hogyha korrektek és objektívek akarunk lenni, hogy minden egyes aggály esetén megnézem, hogy ott, hogy működik adott tagállamban, és megpróbálok valamiféle összehasonlítást végezni. Ugye ez nagyon nehéz, mert minden országnak mások az alkotmányos
hagyományok. Almát a körtével hasonlítunk.
Almát a körtével, és ez a jogállamisági mechanizmus, és ezek a vizsgálatok pontosan ebbe ütköznek bele rendre, hogy nem is nagyon ismerik, és hogyan is tudnának belehelyezkedni egy másik ország rendszerébe vádlóink, amikor még lehet, hogy a saját magukét sem ismerik megfelelően. És a bizottság kiad évente egy úgynevezett igazságügyi eredménytáblát, amely ezt a problémát valahogy próbálta már évekkel ezelőtt is rendezni. Vannak bizonyos faktorok, amik alapján megpróbál mérőszámokat felállítani, hogy milyen gyorsak az eljárások, a strukturális függetlenség mivel biztosított, milyen a bírák kinevezési rendszere az egyes országokban, és ez alapján felállít egy úgynevezett igazságügyi eredménytáblát, ahol Magyarország az erős középmezőnyben szerepel, de vannak, amelyekben a legjobbak vagyunk.
Például a közigazgatási bíráskodásban a legjobbak között szoktunk szerepelni, legalábbis a korábbi rendszer. Hogy az új milyen lesz, azt nem tudjuk.
Igen, de az új valószínűleg csak jobb lehet, hiszen azért dolgoztak rajta éveken át a jogtudósok, és ez a koncepció nem a közelmúltban született, már eleve a közigazgatási perrendtartás hatába léptetésével már elő volt, tehát már vizionálták magát a elkülönült közigazgatási bírósági szervezet felállítását is. Úgyhogy ez is egy például nagyon jó példa arra, hogy még Hollandiában is működik, Franciaországban is működik, Belgiumban, Ausztriában elkülönült közigazgatási bíróság, Csehországban is nemrég állították föl. Érdemes ott is, amikor minket kritizálnak, megnézni, hogy ott például miért nem volt ilyen és olyan jogállamisági vizsgálat, amikor ezeket bevezették.
A jogállami kritériumoktól függővé tett költségvetés, kifizetések ügye, ez aggasztó Magyarország számára, vagy nem aggasztó Magyarország számára?
Itt általánosan a jogalap szempontjából és az intézmények közötti hatáskörmegosztásból kell kiindulni. Nem Magyarország volt az egyetlen, és nem is a legelső, aki ezt az aggályt felvetette. Többek között például az Európai Unió tanácsának a jogi szolgálata, nevezett tanácsi jogi szolgálat, mert azt mondta, hogy erősen aggályos, hogy mit hozna be ez a rendszerbe, és milyen intézményközi hatáskör átfedéseket és problémákat, bonyolodalmakat okozna, hiszen már van egy úgynevezett kötelezettségszegési eljárási rendszer az Európai Unióban, amely arra hivatott, hogyha a jogszabályokat, a irányelveket, rendeleteket egy adott tagország nem megfelelően hajtja végre, akkor milyen úton, módon lehet ugye harmonizálni és visszaterelni az uniós jogszabályok megfelelő végrehajtásába az adott tagállamot. Tehát ott a kötelezettségszegési eljárási rendszer. Az úgynevezett rendszerszerű problémákra a hetes cikkely alkalmas, bár látjuk az is, a puding próbálja az evés közben, hogy eléggé megfoghatatlan és elég sok visszaélésre ad okot és politikai eszközként lehet alkalmazni. És azon túl nagyon sok költségvetési rendelet van már arra, hogy szabályozza, hogyha az uniós támogatások kifizetésénél, elköltésénél bármiféle pénzügyi szabálytalanság történt, erre megvannak a pénzügyi rendeletek. És hogyha nem stimmel a számla, nem stimmel a kifizetés rendje, nem a szabályoknak megfelelően történt, akkor ezeket visszafizettetik a tagállamokkal.
A jogállamisági kritériumokhoz való kötés az ön által felsorolt tagból jó néhányat tartalmaz. Tehát ezeket kellene vizsgálnia az Európai Bizottságnak akkor, hogyha bevezetik a kritériumokhoz való kötéstől függő kifizetéseket.
És akkor itt vannak a homályos fogalmak, hogy hogyan kötöm a demokrácia fogalmához a konkrét projekt kifizetését. Tehát itt egyszerűen van egy nagyon fontos végrehajthatatlansági probléma is, hogy az eddigi rendszer ugye úgy van felállítva, hogy ha rendszer szintű probléma, akkor hetes cikke, és akkor nem konkrét költségvetési forrásokról beszélek, hanem megpróbálom kezelni a rendszer szintű veszélyt, ha egyáltalán van ilyen bárhol is. A kötelezettségszegési eljárás nem megfogható, hogy van egy adott jogszabály, nem jól ültették át, unió jog ellenesen használják, tehát elindítok egy eljárást.
Ezek tiszta ügyek.
Ezek tiszta ügyek, tehát hogy ebben a innen látszik, hogy ez a kondicionalitás klauzula egy újabb úgynevezett költségvetési zsarolási eszköz arra, hogy politikai agendával tudjanak viszonyulni egy-egy tagország felé, és ez nagyon sok ország ellenzi ezt a fajta új metódust, hiszen összekeveri a különböző eljárásokat és célokat, hiszen van egy uniós kohéziós politika, egy uniós támogatási rendszer, annak megvannak a pénzügyi rendeleti rendszerei, azok tökéletesen tudnak úgy működni, költségvetési fegyelmet is megkövetelve. Ide behozni egy teljesen más dimenziót, amely jogilag egyáltalán nem megfogható, és csak arra szolgál, hogy politikai nyomásgyakorlás eszköze legyen, hiszen ezzel próbálják visszatartani a pénzeket, akár a jövőben. Nagyon nem illeszthető a jogrendbe. Tehát itt elsősorban jogi aggályok merültek meg fel a tárgyalások során.
Ez vajon a mostani folyamatokat ismerve a választások után marad, vagy nem marad? Mert egészen változó helyekről lehet hallani arról, hogy szeretnék, ha maradna, más azt mondani, hogy dehogy, ez biztos nem fog maradni.
Maga ez a rendelet
maga
ötlet?
Ez a rendelet. Az ötlet, nem rendelet, még ez csak egy...
A rendelet tervezet, igen, ötlet. Hát a tervezet ott van az asztalon, tehát ez is része lesz majd a tövébes pénzügyi keretterről szóló tárgyalásoknak. Tehát ez nyilván ez egy folyamatos tárgyalási kérdés lesz a jövőre nézve is. A választások után is.
Választások után is. Akkor kell egy végleges formába
ülteni. Így van, így van.
És azt azok öntik végleges formába, akik utána beülnek a választások után a parlamentbe, az új bizottság, az új tanács.
Így van.
Ki lehet számítani, hogy ebből marad-e valami? Ebből a fenyegetésből? Most? Vagy nem lehet még kiszámítani?
Hát ezt nagyon nehéz ugye a mozgó célpont a lövés közben kiszámítani, hogy, vagy prognosztizálni az eredményt. Itt az a fontos, hogy azok az országok, akik következetesen ebben a jogi problémát látják, többségbe kerüljenek, és egy olyan végeredmény szülessen, amely semmiképpen sem ezt a formát ölti fel, amit most az Európai Parlament akar.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Marga Judit, a miniszterelnökség Európai Uniós kapcsolatokért felelős államtitkár, az Aréna vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, de az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik.